Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Mai vendégünk Pákozi István atya, a Felső Krisztina Városi Plébánia plébánosa, teológiai tanár, és állandó vendégünk Bodor György atya, az Ugligeti Szent Család Plébánia plébánosa.
Én Nárai Szabó Gábor vagyok.
Izgalmas kérdésről fogunk most beszélni, és egy kicsit körbejárni ezt a dolgot, mégpedig az, hogy a tiszta ráció és a tudás alapján lehet-e közelebb jutni Istenhez. Teológus van itt közöttünk, aki mondhatnám úgy, hogy profi. Hát kérdezem, hogy mi erről a véleménye.
Egy kicsit messzebbről indulnék. Majdnem 30 évig voltam egyetemistáknak a lelkipásztora, akik az értelemmel foglalkoznak, az értelem kiművelésével, és ezért hát láttam azt, hogy nincs meg az értelem önmagában. Tehát a tudás, a tudomány, a tudománnyal való foglalkozás, az abban való előrehaladások, a kísérletek, a lexikális tudás sokat adhat az emberi élethez, de mindent nem adhat meg. És én hála Istennek annak lehettem a tanúja, hogy a több mint 100 000-es budapesti egyetemisták és főiskolások között van egy sziget, egy kisebb sziget, számunkra azért mégis nagy, hiszen ma már 350 főt számlál azoknak az egyetemistáknak a száma, akik minden csütörtökön este összejönnek. Ez a híres MKK, Műegyetemi Katolikus Közösség, ahol azt érzékeltem mindig, hogy az értelem mellett az érzelem is szükséges, a szív kultúrája is szükséges. És amit a világban látunk, és abból következtethetünk Isten létére, ugye ez dogma, és szentírásilag is megalapozott, az a mindennapokban úgy nyilatkozik meg, hogy az értelmi kutatások mellett dobog a szív. Valamiképpen megjelenik az a vágy, amiről ugye Szent Ágoston is nagyon sokat beszél, hogy egyszerűen nyugtalan és békétlen a szívünk, hogyha meg nem nyugszik az Istenben. Tehát pusztán értelmileg el lehet jutni egy fokig, hogy van egy abszolútum, a filozófia ezt így nyugtázza, vagy tárgyalja, hogy el lehet jutni egy abszolút létezőig, de hogy a szerető Isten, aki bennünket átölel, jelen van, közel van, megszületik karácsonykor, azt az értelem és a szív egységében kell felismerni.
Azt azért én megkérdezném, hogy ez a műegyetemi fiatalokat foglalja magába, vagy ez budapesti egyetemistákat, vagy van más egyetemnek is ilyen összejövetele?
Ma már valamennyi egyetemről és főiskoláról, de még a magánegyetemekről is, meg mindenféle fakultásokról is érkeznek. Érdekes a neve. Ugye az, hogy Műegyetemi Katolikus Közösség, ez őrzi ma is azt, hogy 30 évvel ezelőtt, pontosan 92-ben, az elmúlt században, akkor 7 olyan műegyetemista alapította meg ezt a közösséget, akik pontosan ugyanezen az alapokon álltak, hogy nem elég a tudomány, nem elég mérni, nem elég diplomát szerezni, hanem szükségünk van a közösségre, a közös Isten élményre. És ez ma is így van, hogy nem változtatnak a neven, pedig ma már az orvosi egyetemről, az ELTE-ről, mindenhonnan érkeznek, katolikus egyetemről, mindenhonnan. 92-ben, amikor egyetemi lelkész voltam, akkor még volt annyi pap és hitoktató, hogy tudtunk mindenhol csoportokat, hát sok helyen, nem mindenhol, de sok helyen csoportokat vezetni. Így emlékezetes a Kovács Dokinak a tevékenysége, a Sotén, aztán Blankenstein Miklós atya tevékenysége, Hegyi Balázs atya tevékenysége, a Kertészeti Egyetemen. Szóval még a tanítóképző intézetben is volt összejövetel. De ma már kevesebben is vagyunk, és nem tudunk egyszerűen mindenhova küldeni, sőt, azt is meg kell állapítanunk, hogy nem mindenütt látnak bennünket szívesen. Bár ez alaptörvénybe foglalt, hogy mindenki gyakorolhatja az iskolán belül a vallását, mégis a rektorok nagyon óvatosak, és és azt mondják, hogy hát lehet, hogy én katolikus vagyok, én magam beengedném a katolikus közösséget az egyetemre, de félek attól, hogy akkor egy hónap múlva a muszlim közösség is akar, vagy az X csoport is, és ettől tartanak, és azt mondják, hogy egyformán távol akarnak maradni minden vallástól.
Még az úgy érdekelne egy kicsit, hogy vajon ugye a mi egyetemre főleg reálbeállítású emberek járnak, hogy a humán egyetemeknek van valami más érzelmi vagy tudáshoz való, tudományhoz való különbség?
Ez valóban érdekes kérdés. Az az évtizedek tapasztalata, hogy járnak hozzánk az eltéről is, de sokkal kevésbé. Tehát a szellemiekkel, az irodalommal, a nyelvekkel foglalkozók sokkal kevésbé érdeklődnek a keresztény közösség vagy az Isten tapasztalat iránt. Persze van nem egy, aki jár hozzánk. Sokkal nagyobb az érdeklődés a műszaki területen, a technikai világban mozgók között, ahol talán van egy hiánya is annak, hogy az iskolában, a padokban, az előadásokban csak szak technika vagy a technikának, vagy a műszaki tudományoknak az ágait tárgyalják, és akkor ők érzik a szívükben a hiányát a közösségnek, az Isten élménynek.
Hát én meg sajnos azt mondanám ehhez, azt tenném hozzá, hogy a humán területeken hát bizony eléggé fellazult a gondolkodás, és rengeteg olyan elmélet, ilyen-olyan elképzelés gyökeresedett meg, ami hát lassanként kimondhatjuk, hogy teljesen emberellenes. Tehát ennek a hatása nyilván a hallgatókra is megmutatkozik.
Igen. Visszaemlékszem, pár éve ezelőtt divat volt ilyen óriás plakátokat készíteni, és a mi egyházunk is csinált ilyet. Hát nem mindegyik volt szerencsés, de volt egy olyan, ami eléggé elgondolkoztató, és ma is idézhető, amin ez volt ez a három fogalom, hogy hit, tudás, emberség. Mert hogy ezek nagyon mélyen összetartoznak. Emlékszem, ez akkor a katolikus iskoláknak a finanszírozása vagy a anyagi támogatása miatt született, de ennél sokkal tágabb mondani valója van, hogy a hit, a tudás és az emberség szorosan összekapcsolódnak.
Hát akkor ebből az is következik, hogy fölteltem a kérdést, föl is kell tennem a kérdést, hogy ugye a tudás nem mondhat ellent a hitnek. Tehát valamikor, ha ilyen problémák fölmerülnek, mert olyan ismereteik birtokába jutunk, amik látszólag a hitünknek ellentmondanak, akkor ezt igenis meg kell próbálni minden erővel feloldani.
Így van. Azt kell világosan látnunk, hogy mindennek van határa. A tudománynak a határa a mérhetőség, a bizonyíthatóság, a láthatóság, a foghatóság, az érzéki világnak a befolyása, és ez ott véget is ér. Tehát hibázna a tudomány, hogyha túl akarna lépni ezen a határmezsgyén, ami mögött vagy ami után viszont a transzcendens van, amit nem tagadhat, mert ő neki nincsenek eszközei arra, és bizonyító ereje arra, hogy akár a létét, akár a nem létét megfogalmazza. És a transzcendens, a túlvilági, az istenes dolgoknak a területe, az a teológia, és az adja az alapját a keresztény összetartozásunknak.
Igen, hát azt szokták mondani, hogy a tudás mondja meg hogyan, de a hit mondja meg azt, hogy miért.
Így van, tehát a hit adja meg a célját a mi kutatásainknak. Ha lárpúr lárcsak kutatunk, akkor eljutunk oda, hogy megsemmisítjük az emberi magzatokat, vagy gyilkolunk, vagy tönkretesszük a természetet, és így tovább.
Baj tényleg, hogy itt a gyakorlati lelki pásztori életben, és ezt látjuk a híveknél, nem csak az egyetemistáknál, hogy nincsenek céljaik, vagy nagyon kevés hosszú távú céljuk van. Sodródnak az eseményekkel, a kihívásokkal, a napi feladatoknak a megoldásával, de ezekben nem önmaguk ezek az emberek, hanem hát kénytelenek belekerülni ebbe a malomkerékbe.
Így van. Amikor mi annak idején egyetemisták voltunk, akkor volt egy kialakult rendje annak, hogy egyetemre 5 évig járunk, vagy 6 évig járunk, és utána diplomát kell szerezni. Ma krediteket gyűjtenek, amik között lehet szünetet tartani, lehet kimenni külföldre egy gyakorlatra, vagy világot látni, akkor visszatérni, akkor még egy kis szünetet tartani. Hát látom azt, én kollégiumot is vezettem, volt olyan egyetemista, aki 8 évig volt kollégista, és nem szerzett diplomát, amikor elköltözött a kollégiumba, akkor szerzett diplomát. Tehát sajnos ma a beérés, az értelmi és az érzelmi érettség is talán kitolódott. Hosszabban játszanak, hosszabban gyerekesek, hosszabban tart az a folyamat, ameddig hát a céljaik megfogalmazódnak. Ennek ellenére én azt mondom, hogy ez a mi csoportunk, az MKK azért szerencsésebb, mint a többi hasonló közösség, amelyek mondjuk csak a biliárdozás miatt, vagy valamilyen játék miatt gyűlnek össze, mert itt nálunk azért nagyon sok elkötelezett fiatal van, aki tudja, hogy mit szeretne, sőt, ott találja meg a párját, egy pár év udvarlás után feleségül veszi, hozzámegy valakihez, és nagyon fontos az interdisziplinaritás, tehát, hogy nem csak műegyetemisták vannak egymás mellett, hanem megismer egy mérnök, egy orvosjelöltet, egy egészen más területen mozgó emberrel találkozik, és hát megvan az az idő, ameddig eljutnak a jegyességig, vagy a házasságkötésig. Felmérésünk nincs, de azért tudjuk azt, hogy nagyon kevés házasság ment tönkre ezekből a kapcsolatokból. Sajnos volt olyan is, de aztán meg is jósolható volt korábban. De a legtöbb olyan házasság, ahol születnek egymás után a gyerekek, kérik a keresztelőt, kapcsolatban vagyunk, vidékre költöznek, vagy külföldön vannak, de nem szakadtak el tőlünk, és ez nagyon jó.
Említetted a kollégiumot is, hogy ott is megvalósult valamiféle nevelés, vagy valami irányelv jobban, mint...
Azt szokták mondani, hogy 18 év fölött már nem nagyon lehet nevelni, de azért igen.
Alatta se könnyű.
Ugye a Cseresznye utcai kollégiumban laktam 28 éven keresztül, és hát ott a konyhát, a fürdőszobát, a vécéket, a kertet mind együtt használtuk. És bizony nagyon sok egyetemista került hozzánk, jó szándékú, kedves fiú, ez fiú kollégium volt, de van lány kollégium is, akit otthon kiszolgáltak az édesanyja. Mindent elégetett, semmi igény nem volt. Na most hát bekerül a kollégiumba, ahol mosogatni kell, ahol a szemetet össze kell szedni, a morzsát az asztalról. Tehát ezeket a dolgokat forszíroztuk, és sokan eljutottak oda, hogy változtak. Mikor elkerültem, kaptam egy nagyon megható levelet az egyik fiútól, aki azt írta, hogy hát, hogy valaha az életemben rendes leszek, azt nem tudom megígérni, de tegnap óta már bevetem az ágyamat. Hát ez a...
Óriási eredmény.
Óriási eredmény, így van.
És hát azt hiszem pont ebbe az állandóan változó helyzetbe, a ránk zuhanó információ tömegben fontos az, hogy legyen egy iránytű. Ez egy hosszú távú cél, mert én ezt szoktam mondogatni otthon is, meg másutt is, hogy ha az ember egyszer-egyszer reggel fölébred, és akkor úgy elgondolkodik, hogy ki is vagyok én, és nem tud erre választ adni, nem tud arra választ adni, hogy merre tartok, akkor nagy bajban van.
Így van, vagy pedig azzal fölkelni, hogy tudom, hogy ma mit kell tennem annak a távoli célnak az eléréséért, amit ma meg kell tanulnom, amit ma meg kell írnom, amit ma be kell adnom, aminek a határideje ma lejár. Tehát, hogy azzal kelni föl, hogy a mai napnak is van tartalma, és van célja, és nem pedig hát valami céltalanságba, vagy bujaságba, vagy kellemes érzésbe teljen el csak egy nap.
Mert jó hallani, hogy azért vannak olyan közösségek, ahol számítani lehet az emberekre, ahol hát van céljuk, van iránytűjük az embereknek, és azt hiszem, hogy ezek a közösségek jelentik most a mai borzasztó világban a fontos, talán a legfontosabb kapaszkodót.
Így van. Én nagyon örülök annak, sok paptársam mondja, hogy elkerül egy plébániáról, vagy egy közösségből, ahol hosszú időt eltöltött, és akkor utána összeomlás van, mert az utód nem úgy csinálja, meg az emberek ott hagyják, meg lecsökken a hívők létszáma. Hát én pont ellenkezőnek örülhetek, hogy Hérai András atya lett az utódom, aki egy egész más beállítottságú pap, mint én voltam, de megszerették az egyetemisták, és nemhogy csökkent volna, hanem bővült a közösség. Egy élményt szeretnék így elmondani, és ez nem kifejezetten a hit meg az értelem világához, de az Isten élménynek a művészeten keresztül való megtapasztalásához ad valamit. De az MKK minden évben, most már talán 4 vagy 5 éve hangversenyt szervez, mindig egy őszi napon, este, amiben ők játszanak. Tehát van hegedűs, van brácsás, van fuvolista, van gitáros, van 3-4 összeálló, akik énekelnek. Fantasztikus. Minden évben a kincseikből, a művészi kincseikből egy egész hangversenyt tudnak kiállítani. És ami még érdekesebb, ezeken mind jelen voltam eddig, most is visszamentem meghallgatni őket. Mindig van egy olyan szám, ami könnyeket fakasztó. Most az egyik fiú beöltözött világháborús katonai ruhába, és elénekelte a Széna tér összes verszakát. Hát szem nem maradt szárazon. És nem hibázott, kívülről betanulta az egészet, és látszott rajta, hogy ő is meghatódik a saját előadásán. Tehát, hogy ilyen egyetemista is van, aki a művészetben, vagy a történelemben, vagy a politikában megtalálja azt a vörös fonalat, amihez ragaszkodni kell. Igen.
És akkor itt összejön a hit és a tudása, egy kicsit ugye már profánabb szinten foghatta meg a dolgot, hogy érzelemmel átitatott előadásokat hallunk, vagy akarunk hallani a zenében, de azért a technikai tudás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ez tényleg átjöjjön.
Természetesen, és hát azt is örömmel láttam, hogy ők maguk állították össze a hangosítást, a kivetítést, minden ilyesmit nagy örömmel vállaltak, mert hát értenek hozzá, komputer, számítógép, fölvételek, honlapra rátevés, ezek mind-mind a mai fiatal számára abszolút nem megterhelő feladatok.
Azt szeretném, hogy szóba került itt a kreditrendszer kapcsán, hogy külföldre is kerülnek ki fiatalok. A visszatérő fiatalokkal is sikerült úgy valami párbeszédet folytatni, hogy mi a véleményük, vagy mit nyertek, vagy vesztettek, vagy hogy néz ki ez a...
Két példa jut ezzel kapcsolatban az eszembe. Az egyik egy fiú volt, aki kikerült Németországba, Darmstadtba, és az első e-mail levél, amit küldött, az egy ilyen megbotránkozás volt. Azt írta, hogy képzeljem el, bement egy katolikus templomba, és a szószék mellett szivárványos zászló volt, és ezért ő megbotránkozott. Hogy kimegy valaki nyugatra, és azt tapasztalja, ami ellen mi itt teljes erőben küzdünk. Ez az egyik. A másik, egy másik fiú, aki szintén Németországban volt kint egy évig, ott döbbent rá arra, hogy ha visszajön, akkor ő vállal vezető szerepet az MKK-n belül, és egy évig kiváló közivezető volt. Ez úgy van, hogy minden évben választanak egy közivezetőt, aki egy évig vezeti a csoportot, az egészet, átlátja a neveket, tudja minden programokat, és ő mielőtt kiment, ezt nem vállalta. És kint döbbent rá arra, hogy neki itt van hivatása, neki itt kell bedobni magát, itt kell szolgálni, itt várják a többiek, és hazajött, és azonnal megválasztották közigvezetőnek. Tehát ilyenek vannak, hogy pozitív élményekkel jönnek vissza, vagy összehasonlítják a mi világunkat a nyugati világgal, ami hát nagyon lecsúszóban van, ezt meg kell alapítanunk.
Hát azt ott megélni, azt hiszem, az még rosszabb lehet, mint olvasni róla, mert ugye a sajtóból értesülünk sok mindenről, hát kapkodjuk a fejünket, legalábbis én igen, tehát gyorsulva robogunk lefelé a lejtőn, és ilyenkor még egyszer visszatérek ugye ehhez a közösséghez, a fiatalokhoz, akik ugye a jövőt jelképezik, és azt is jelentik, az ő közösségeik tarthatják meg a nagyobb közösséget és az embereket a hitben és a jövő szeretetében.
Hát abban remélünk, hogy ezekből a fiatalokból nem csak egy üzemvezető lesz, vagy egy egyszerű mérnök, hanem a társadalmi életből is majd kiveszik a részüket, és hát a nemzet, vagy a magyar nép javát akarják majd szolgálni, és nem engedik, hogy Magyarország egy Egyesült Államoknak legyen a része, hanem a nemzetiséget, a múltat, az ezer éves történetet fontosnak tartják, és ragaszkodni akarnak hozzá.
Igen, hát az még csak egy dolog, hogy az Egyesült Államok igen vagy nem, de hát, hogy milyen eszmék, milyen gondolatok alapján, tehát ez az igazán riasztó, mert hogyha mondjuk más a főnök, még azt el tudom viselni, csak hogy mit akar velem elfogadtatni, az a lényeg, és hát amit most látunk, az több, mint riasztó.
Így van.
Hát ezek a fiatal emberek, én azt hiszem, hogy mindenképpen misszionárius tevékenységet végeznek, ha másut nem a családjukban, mert azért láthatjuk, hogy hallottuk István atyától, hogy nagyon sokan alapítanak családot az ottani közösségből, vagy annak az egyik tagjával, és akkor a családon belül adják tovább ezeket a örök értékeket. Talán ez a legjobb hely a család, ahol ezt tovább lehet adni.
De hát az egyetemen is kell, meg abban a környezetben, ahol élnek. Volt egy egyetemistánk, aki bejárt rendszeresen egy elég brutálisan tanító professzornak az óráira a műegyetemen, ahol nem csak a szakdolgokról volt szó, hanem az illető kijelentette, az előadó, hogy ő atei, meggyőződéses ateista, és hogy egyház, meg papok, meg lelki dolgok, ezek nem kellenek. És a fiú vállalta azt, hogy óra után odament a tanárhoz, és azt mondta, hogy bocsánat a tanár úr, de ez nem tartozik a tárgyhoz. Mi erre nem vagyunk kíváncsiak. Mi lett a következménye? Nem tudott abból a tárgyból levizsgázni. Külön rektori engedélye egy másik tanár vizsgáztatta le, mert ez a tanár állandóan elvágta. Tehát hát ez lett a következménye.
Ezt hívom én hívő ateistának, ugyebár, aki erővel, mindenáron erőszakosan próbálja a saját nihilizmusát mások torkán lenyomni.
Így van.
Tehát ez egy elég nehéz helyzet, de az az érdekes, hogy ahogy István atya említette, hogy a műszakiak, reál tudományokkal foglalkozók között többen igénylik nem csak a közösséget, hanem a hit által nyújtott biztonságot, hogy én hát elég régen jártam egyetemre, és akkor egyáltalán nem tudtunk, vagy minimális mértékben tudtunk arról, hogy a másik jár-e templomba, hívő-e vagy sem, és úgy emlékszem, hogy 80-an voltunk, hát ma már nem élünk annyian, de 2-3-4 évfolyamtársunkat leszámítva mindenkiről kiderült, hogy hívő, keresztény. Vagy katolikus, vagy evangélikus, vagy református. Tehát ez, és vegyészek voltunk, tehát ez ilyen szempontból nagyon érdekes. Nyilván akkor nem volt véletlen, mert erősen szelektáltak, tehát humán tárgyakat oktató felsőoktatási intézményben nem vették fel azokat, akikről kiderült, hogy hát ők hívők.
Így van. Hát Nárai tanár úr jól emlékszik arra, hogy az egyetemi lelkészség évente talán kétszer is tartott a tanároknak összejövetelt régebben, és az is érdekes volt, hogy az ezen jelentkező tanároknak a 90%-a a műszaki beállítottságú volt.
Igen, igen. Tehát ez a fajta akkoriban kontraszelekció volt, de tulajdonképpen oda vezetett, hogy összejöttek itt a közösen hasonlóan gondolkodó emberek. Most akkor hagyj vessek föl még egy témát, ami azért erősen ide tartozik. Egy időben talán jól tudom, hogy megosztotta a katolikus közösséget is az evolúció. Hogy hát ugye a darwinizmus az, hát hogy van majmoktól, meg mindenféle problémák voltak, és telt múlt az idő, a 40-es évek végén Teilhard de Chardin, atya jezsuita szerzetes, ugye megírta a művét, az emberi jelenséget, és ezzel a könyvvel, amit én elolvastam, elég nehéz olvasmány, összhangba hozta a Biblia tanítását, és a tudomány eredményeit. Olyannyira, hogy aztán néhány évtizeddel később Szent II. János Pál pápa is azt mondta, hogy az evolúció több, mint elmélet. Mennyire csodálatosan illeszkedik, például csak egy dolgot mondok, az ősrobbanás elmélete, amit most már senki nem von kétségbe a fizikusok közül. Ráadásul egy belga pap javasolta először ezt a gondolatot, a teremtés első aktusával. Tehát ilyenkor, ha nincs is, hogy mondjam, logikai kapcsolat a kettő között, azért az embert nagyon megnyugtatja, hogy összhangban vannak ezek a kijelentések.
Így van. Ez az egész témakör általában a Genesis első fejezete kapcsán merül föl a hatnapos teremtés történettel, amelyet nagyon sokáig az egyházban szó szerint értelmeztek. Senkiben föl nem merült az a gondolat, hogy ez nem így történt, ahogy le van írva. De hát a 19. század Biblia kutatásai és szöveg kritikája nyilvánvalóvá tette, és ma már ezt protestánsok, katolikusok, sőt zsidó teológusok is teljes mértékben vallják, hogy a hatnapos teremtés történet az nem egy riportszerű beszámolója a teremtésnek, de még az ember teremtése sem, Ádám Éva, hanem az tele van szimbólummal, tele van tanítással, üzenettel, aminek a lényege az, hogy a forrása mindennek az Úristen, a Teremtő Isten. Most volt nálunk egy rabbi, a Felső Krisztinai Plébánia gimnazista egyetemista csoportjánál, és ő is pontosan ugyanerről beszélt, hogy a teremtés történetet nem szó szerint kell értelmezni, hanem az egy a mostani helyzetnek a múltba való visszavetítése és magyarázata, okkeresése arra, hogy most miért van úgy, hogy 6 napig dolgozunk, a 7-et pedig Istennek szenteljük. Szóval ma már valóban nem, senki nem gondolja, vagy lehet, hogy vannak bizonyos konzervatív gondolkodók, akik még mindig talán szentírásnak ragaszkodnak a szószerintiségéhez, de hát ez nagyon minimális. Az evolúció és az ember kialakulása az nem egyik pillanatról a másikra alakult, hanem hosszú évezredek vagy tízezer évek során bontakozott ki. És mi ezt el tudjuk fogadni, és teljesen összhangba hozható a Biblia tanításával.
Hát ez, és nem csak a Genezisre érvényes, ez a szó szerint értelmezésnek a... Ez, ha úgy értem, akkor nagyon nagy hiányt élünk meg, mert nagyon leszűkítjük azt a jelentést. A világ sokkal színesebb, és a világ gazdagabb. Tehát magát, az Isten gazdagságát vesszük el, hogyha szó szerint értelmezzük, és akkor az csupán csak emberi szintre bontjuk le. Tehát a szó szerint értelmezés mindig egy ilyen kis emberi agynak a szüleménye. Az Isten sokkal gazdagabb és termékenyebb annál, mint hogy be tudnánk egyáltalán fogadni.
Hát gondolom a fiatalok azok a szó szerinti értelmezést kevésbé favorizálják, ha szabad így mondanom, és inkább az átvitt értelmet
ülésesítik el. Természetes, tehát ők már ezzel a Biblia magyarázattal találkoznak, de azon sem szabad csodálkozni, hogy a szó szerinti értelem megragadása az egyfajta világképhez kötődik. Tehát a tudománynak el kellett jutnia a 16. századig, a 19., a 20. századig ahhoz, hogy megfogalmazza akár az evolúció tanát, vagy árnyaltabban lásson bizonyos kérdéseket. Tehát ameddig a tudomány nem fejlődött, addig természetes volt, hogy a Bibliát szó szerint kell értelmezni.
És hát ugye a tudomány fejlődésével is egyre közelebb kerülünk Istenhez, tehát minél többet tudunk meg a környezetünkről, a természetről, a mélyen fekvő elvekről, annál jobban közeledünk az isteni gondolathoz, úgy gondolom.
Hát általában igen, de a mai ember nagyon bizonytalan ember. Hát ez a tapasztalatunk, hogy pont az ellenkező. Tehát nem egy biztonságot érez a világ értelmezésében, hanem teljesen, nekem legalábbis az a tapasztalatom, hogy elbizonytalanodik.
Hát az biztos, hogy a fiatalok, most már a 40 alattiakat is fiataloknak mondom, tehát ebben a mi gyerekeink generációjában bizony, hát van bizonytalanság nem is kicsi. Értem én ennek az alapját, mondom, ez a robbanásszerű ismeretbővülés és az ömlő, özönlő internetes tartalmak mindent össze-vissza kevernek, tehát nagyon nehéz rendbe rakni a dolgokat. Azért is fontos, hogy azért bizonyos irányokat azért kijelöljön az egyház is, meg hát a józanul gondolkodó, hát hogy mondja, állami oktatás is.
Tehát az igazság relativizálódott.
Na ez a baj, igen.
Így van. Tehát nagyon nagy szükség van egy komoly hitoktatásra, amely alkalmazkodik a korokhoz. Tehát egy másként beszélünk egy óvodás gyereknek a teremtés történetről, vagy egyáltalán az Úristenről, vagy az egyházról, és másképpen egy általános iskolásnak, gimnazistának, egyetemistának. Pont az egyetemi korosztálynak lenne nagyon nagy szüksége arra, hogy ezeket a dolgokat világosan lássa és magáévá tegye. Az MKK-n belül egy nagyon érdekes szisztéma alakult ki. Nem úgy van ez, hogy csütörtökön a 350 ember összejön, és egy pap kiül és prelegál neki, vagy előad neki, vagy tanítja. Hanem ez úgy van, hogy minden évben tematikát állít össze a MKK-nak a vezetősége a pappal együtt, és ezek bizonyos témák, amelyeket csütörtökről csütörtökre először a csoportok beszélnek át, és utána legvégén van egy katekézis, ami lefixálja a fontos pontokat, vagy hát egy összefoglalót ad erről a kérdésről, vagy világossá tesz bizonyos egyházi elveket, vagy dogmákat akár. És ebben vannak morális kérdések, vannak hitkérdések, vannak szexuális kérdések, van családalapítás, van udvarlás, van jegyes, mindenféle. Váltakozva, tehát nem az van, hogy mindenfél évben csak dogmatika, vagy csak szentírás magyarázat, vagy, hanem ezek csütörtökről csütörtökre váltják egymást.
És lehet kételkedni, lehet vitatkozni, gondolom.
Természetes. Tehát ugye van, vagy 15 vagy hány kis csoportból áll ez a 350 ember, és akkor ezek összeülnek, és ott azért éles viták is kialakulnak, hogy én ezt így tudtam, vagy így hallottam, vagy így tanultam, és elgondolkozik esetleg, hogyha mást is hall, vagy akár az igazság mesdjére terelik őt. Igen.
Vagy nekem így jó, sajnos egyre többen ezt vetik szem ellene az egyház tanításának, hogy ez így nekem nem jó, mert nem érzem magam igazán jól, mert nem kényelmes, és igen, mindenféle kényszerekkel jár.
Így van.
Tehát ez az individualizmus, ez az, ami nagyon, nagyon veszélyes. Hát reméljük, hogy azért ez a társaság erősödik még tovább is, mert nagyon nehéz ilyen állandó szellemi feszültség nélkül fönntartani a hitet. De én úgy gondolom, hogy azért egy dologban elég könnyű talán a legalábbis hívő környezetben, de nem csak hívő környezetben megegyezni, hogy mindennek van egy végső oka, ahogy atya István atya ezt korábban mondta. Ezt én kicsit pongyolán úgy szoktam kifejezni, hogy fölfelé kell jelenteni. Ugye, tehát Istennek vagyunk felelősek. Az embereken keresztül sokszor, mert a főnökömet, vagy az szüleimet, vagy a plébánosomat tisztelem, és az ő útmutatásait figyelembe veszem, de végső soron Istennek felelek.
Így van. Tehát ezt a végső okot sokszor a fiatalok csak akkor tapasztalják meg, mikor személyes élményük van a halálról, vagy a betegségről, vagy egy szeretett személy elvesztéséről, vagy a szüleikkel kapcsolatban. De van olyan, aki teljesen megrodjant lelkileg, mert a szülei elváltak.
Igen.
És ezt nagyon nehezen tudja elfogadni. Szóval kell valami olyan határterülettel való találkozás az életükben, amikor is megfogalmazza azt, hogy mindennek oka van, és végső irányítója ennek az életnek nem az ember, hanem a mindenható Isten.
Tehát egy bizonyos kor is kell ahhoz, hogy ezt nagyjából el tudják fogadni, és érdekes lehet, ebben nincs tapasztalatom Gyuri atyának, biztos több van, meg István atyának is, hogy a gyerekek, akiknek a hittan tanítják a legelején, ugye 6-8-10 éves korukban, és ezek az egyetemisták, ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz, tehát hogyan fejlődik a hittan tanítása a fiatalabb korosztálytól az idősebb korosztályig?
Hát nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon fontos a családi háttér is a gyerekeknél. Tehát ha csak így, ha iskolából próbálunk hitre nevelni, az szinte lehetetlennek tűnik, lehetetlen vállalkozás. Tehát ahol nincsen egy családi segítő szülői háttér, ott a gyerekeket a hitben megtartani. Talán el lehet vezetni őket első áldozásig, de hogy azután is, hogy kitartsanak a hitben, nekem legalábbis ez a tapasztalatom, hogy szinte lehetetlen.
Így van. És hát elérkezik az a kor, és általában a kamaszkor, a gimnazisták, amikor a hittanórán élményt kell adni. És ez lehet egy film közös megnézése, és utána egy beszélgetés ezzel kapcsolatban, vagy lehet egy zenei élmény, vagy lehet egy kérdés megbeszélése. De nem az, hogy magas lóról előadni valamit, mert azt elutasítja.
Azt nem fogadják el. Igen. Tehát ha kijelentik ex katedra, akkor...
De Isten is a legtapintatosabb. Tehát ő sem erőszakolja ránk magát, hanem akinek füle van, mondja Jézus, hallja meg. Tehát ő fölkínálja az értéket, hogy döntsé mellette, de nem kényszeríti rá magát.
Így van.
És az egyházon belül lesz, milyen visszhangot kell? Tehát mennyire fogadják el mondjuk az idősebb atyák, vagy még korábban a még idősebb atyák azt, hogy hát most nem pontosan az van, amit ő mond, és esetleg vitatkozni is lehet vele.
Hát ugye ez a korral, a kor előre haladtával megoldódik, mert az idősebb atyák már nem nagyon tanítanak fiatalokat, hanem nyugdíjas korukban visszavonulnak, esetleg vannak ilyen felnőtt csoportjaik, akiket még tartanak, de a fiatalokkal már fiatalabbak foglalkoznak. Ugye a felsőkészítői plébánián is az iskolába hitoktatók járnak be, képzett hitoktatók, akiknek ez állásuk is, tehát a megélhetésük is ebből van. De ugyanakkor azért mégis asszonyként egy másik tár tanítójaként, például van egy olyan hitoktatónk, aki testnevelés tanár is, és akkor ezt már ismerik a dobogóról is, meg a bordásfalról is, meg a focipályáról is, és akkor a hittanórán is neki sokkal könnyebb dolga van, mint az, aki csak oda becsöppen. Szóval az idősebb papság visszavonul már attól, hogy ő óvodásokkal vagy kisgyerekekkel foglalkozzon. De van olyan atya, akinek nagyon nagy képessége van. Hát a Kerényi atya már 90-en jóval fölül van, és mégis úgy tud beszélni gyerekekkel, hogy lenyűgözi őket. Pedig néha rájuk szól, hogy tőlek vár, és nem sértődnek meg ettől, hanem kiúzzák magukat, és azt mondják, ezt Lajos atya mondta, és akkor ez így van.
Igen, igen.
Hát itt az értelem és az érzelem is, még ha visszatérünk az eredeti témához, tehát a gyereknevelésben nekem mindig azt jelenti a problémát, hogy átadunk egy hit ismeretet, de az kevés. Tehát a hit ismeret átadása, tehát hogy lehet a nevelésnek a szempontja, a hitre nevelésnek, a hit gyakorlattá váltását, az életre keltését is megvalósítani, az nagyon sokszor nagyon nehéz.
Hát ez alapvető, mert ha mondjuk valaki csak úgy tudja társzerűen, hogy mondjuk Jézus Dávid király családjából származik, vagy annak a leszármazottja, az azért kevés. Tehát ezt talán össze kéne vetni, hogy Dávid mit csinált, Dávid király, és akkor ebből hogyan fejlődött ki esetleg ez a jézusi, nem jó szó, hogy jellem, de az jézusi viselkedés és az egész tanítása.
Hát igen, csak 365 órából ugye egy órát igen. Foglalkozni hetente a gyerekekkel 364 ellenében azért az úgy...
Hát nem könnyű, hát nyilván...
Ha nem kapja meg otthonról a hátteret.
Igen, igen. De hát gondolom serdülőknél merülhet föl több ilyen kérdés.
Igen, igen. Talán ide tartozik egy kedves élményem, hogy pár évvel ezelőtt az egyetemisták is Mikulást jelöltek ki, aki fölvette egy piros köpenyt, és akkor a csokoládét osztogatott, és elmondta a csoportoknak a véleményét, amiket összegyűjtött, és tehát ilyen gyerekes Mikulás volt. És akkor előálltak azzal, hogy abban az évben ne legyen ilyen, hanem főzzenek teát, csináljanak szendvicset, és minden csoport menjen ki hajléktalanokhoz. És ez egy nagy tapasztalat volt. Szóval az az élmény, hogy segítek valakin, vagy közel lépek, vagy beszélgetek, vagy adok neki valamit, vagy fölemelem, vagy vigasztalom, Ez nagyon szükséges, már a gimnazistáknál is, meg az egyetemistáknál is. Jó, hát kisgyerekeket nyilván nem kell vinni hajléktalanokhoz, de mondjuk kórházba látogatni, vagy valamilyen szociális tevékenységet fölvállalni fiataloknak. Ez nagyon fontos, mert ez a hitnek az érzelmi oldalát is, meg a szolgálat oldalát is előtérbe állít.
Hát a hit gyakorlata, mondhatjuk talán. Mert azért, hogyha valaki ezt így megéli, akkor egészen másképpen viselkedik. Én azt hiszem, hogy elég sok mindent megbeszéltünk itt most a hitoktatás és a hit és a tudás kapcsolatával. Úgyhogy azt kérdezem István atyától, hogy hogyan zárná ezt a beszélgetést?
Teilhard de Chardinről volt szó, nem nagyon ismert, hogy ő is egy szívvel bíró jezsuita teológus volt. Álljanak itt a beszélgetésünk végén az ő gondolatai, amelyek teljesen ezt bizonyítják. Milyen jó, hogy rábízhatjuk kezünket arra a kézre, amely megtörte és életre keltette a kenyeret, amely megáldotta és megsimogatta a gyermekeket, s amelyet szegek vertek át, ráhagyatkozni arra a kézre, amely olyan, mint a miénk, de amelynek tetszőleges döntését csupa jóság vezérli, s folyton csak szorosabban köt le minket önmaga számára, átadni magunkat annak a puha és hatalmas erejű kéznek, amely lehat a lélek velejéig, amely formál és teremt, s amelyen át oly végtelen szeretet árad.
Köszönöm meghívott vendégünknek, Pákozdi István atyának, valamint Bodor György atyának a közreműködését. Köszönjük hallgatóink adományait, amelyek lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. Felhívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket a jövő hónap első csütörtökén este 21 óra 5 perckor a Hit és Tudás műsor újabb adásában.
Hit és Tudás.